Kérlek titeket, lapozzatok az Ezékiel próféta könyvéhez, a harmadik fejezethez, ugye bevezetőben is ebből a könyvből hallottunk igéket, és kaptunk bátorítást. A mai szolgálathoz, igehirdetéshez azt gondolom, többeteknek szüksége lesz arra, hogy meghallgassátok az előző hetit, hogy képbe legyetek. Nyilván fogok visszautalásokat tenni, de minden nem fog tudni elmondani abból, amit a bevezetőben elmondtam. Ahhoz, hogy érteni tudjuk a súlyát, és helyesen tudjuk kezelni Ezékiel korát, és azokat a mélységeket, ahova eljutott Izrael népe, és nem mondom azt, hogy bárki, vagy bármelyikünk ilyen mélységben lenne, tudomásom szerint legalábbis, Istennel kapcsolatban. Sokkal inkább a tanúságait szeretném, ha éreznénk, érzékelnénk, ugyanis ne feledjük el, hogy az újszövetségi szentiratokban különbséget tesz az Isten az ő beszéde által az Ószövetség és az Újszövetség között, a felelősség tekintetében is. Ugyanis azt mondja az írás, hogyha azok nem menekültek meg, akik a lángoló hegyhez járultak, és közvetítőn keresztül hallották az Istent, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, akik magához, Jézus Krisztushoz jövünk, és akiben az Isten testélet közöttünk lakozott, és történelmi tényként mutatta be az Isten életét, szeretetét és kegyelmét. Mennyivel nagyobb felelőssége van tehát az új szövetség embernek, aki magának Jézus Krisztusnak a szavait hallja úgy, mint aki emberré lett, és bemutatta az igét. Ezért mondja az írás, az ige testélet és közöttünk lakozott, és benne láttuk az Isten cselekedeteit. Erről tesz tanúbizonyságot a Szentírás új szövetségi része, az evangéliumok, a tanúi ennek, és a szentapostolok mind. Ezért azt gondolom, hogyha Ezékiel korában nagy felelősség volt a profétai szóra hallgatni, ma az új szövetségben élő kereszténynek sokkal nagyobb felelőssége van, aki magának Jézusnak a tanítását hallgatja. Hogy ezzel mit kezdünk, és mire becsüljük Jézus tanítását, és názáreti Jézust magát. Tehát mindenképpen célszerű ezeket azért látni, mert a történelmi hátterét is ismerni Ezékiel proféta könyvének értelmezéséhez. És éppen a 37. részből olvasott föl Tamás egy bátorító igét, ami nagyon jó, és mondtam is, hogy a 33-tól 45. részig terjedő szakasz Ezékiel proféta könyvében a reménység üzenete, és ebből nyerhetünk bátorítást már az Isten tiszteletünk elején. Így szólt át az Ezékiel proféta könyve 3. rész 17. versétől az az ige szakasz, amely alapján folytatjuk a bibliatanulmányzást, ige hirdetést. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztest őket az én nevemben. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de vérét tőled kérem számom. De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Ha az igaz letér az igaz útról, és gonoszságot követel, akkor én bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan vétke miatt, és emlékesen marad meg igaz tetteinek, amelyeket véghez vitt, de a vérét tőled kérem számom. Ha viszont figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzék többi az igaz, és ő nem vétkezik, akkor életben marad, mert engedett a figyelmeztetésnek, és te is megmented a lelkedet. 1 Timóteus 4.11-től rendeld el ezeket, és tanítsd. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre és a tanításra. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet a profécia által kaptál a vének kézzátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Az őrállói felelősségről, az őrállói szolgálatról kezdtünk egy gondolkodást, és ezt fogom folytatni ezen a mai találkozáson, és hogyha nem fejezzük be, akkor még egy alkalommal. Felvázoltam nektek, hogy van néhány dolog, amiről szeretnék beszélni. Többek között az egyház társadalmi felelősségéről is, hogy miben nyilváníthat az egyház a Biblia alapján véleményt, miben nem célszerű. Talán akik híreket olvastok, a hódmezővásári esetről lehet hallottatok, ahol istentisztelet végén gyakorlatilag választásra buzította az ottani lelkész a gyülekezet tagjait, és ebből lett egy nagy felhajtás. Nem csak emiatt, hanem közeledve egyébként a magyarországi önkormányzati, pontosabban országgyűlési választásokhoz is. Én azt gondolom célszerű, ha megnézzük pár tanítását majd, kapcsolódva az őrállói felelősséghez, a társadalmi felelősségünk tekintetében. Nem biztos, hogy erre ma már sor kerül, csak azért mondom, hogy még ezzel mindenképpen szeretnék majd foglalkozni. No, nézzük a folytatást, tehát az előző szolgált folytatását. Profitai ajándék megnyilvánulása a helyi gyülekezetben, Krisztus testében. Ugyanis tudjuk, hogy az újszövetségi szentiratokban is megtaláljuk a profitai ajándékot. Látjuk Agaboszt, aki profitai üzenetet oszt meg, a testvérekkel és konkrétan Pál apostollal is. Halljuk azt, hogy Fülöp evangélistának vannak lányai, akik profétálnak. Nem profétának mondja őket a Biblia, de megnyilvánult rajtuk valamilyen módon ez az ajándék rajtuk keresztül. Azt is olvassuk, hogy a Bibliában különbséget tesz a tanítás és a profétálás között a Pál apostol, és azt mondja, hogy az asszony, amikor föláll és profétál, akkor fedje be a fejét, tehát tisztelettel tegye, de teheti a gyülekezetben. A tanítást nem engedi meg asszonyoknak Pál apostol, ugye a Korintusi levélben olvasunk erről. Nem akarok ebben mélyebben most belemenni, csak azt szeretném kiemelni, hogy maga a profétai ajándék és a profétai megnyilvánulás nem csak az ószövetségi időkben volt jelen az Isten népe között, hanem az újszövetségi időkben is. Nyilván van az újszövetségi profétai szolgálat más, mint az ószövetségi. Emiatt is kell majd foglalkozzunk a társadalmi felelősségünkkel is, hogy lehet-e olyan, előfordulhat-e olyan, hogy van valaki, aki föláll Isten népe közül az újszövetségben, és egy nemzet profétája lesz, majd ezzel foglalkozunk később. Az újszövetségben azt mondja Pál apostol a korintusiakhoz itt első levelének 14. részében, a 12., a 13. és 14. rész a korintusiakhoz itt első levélben a kegyelmi ajándékokról, a karizmákról ad tanítást, főként a szabályait, a kereteit próbálja, meg a lelkületét próbálja Pál apostol helyre tenni egy túlfűtött, érzelmileg túlfűtött gyülekezetben, ahol túltengett ez a dolog, és nem szabályszerűen, nem rendezetten, nem a józanság szellemének uralma alatt használták ezeket az ajándékokat, amellett pedig bizonyos dolgokat meg megtűrtek a gyülekezetben és a saját maguk életében. Tehát volt egyfajta karizmatikusnak látszó mozgás, mozgalom, másrészt pedig megjelent egy testiség, egy kiskorúság is a gyülekezetben, és ebben próbált eligazítást adni Pál apostol, hogy érettekké váljanak. Ne csak ajándékaik legyenek, és azokat használják buzgón, bár tegyék ezt bátran, hanem szabályszerűen tegyék ezt, és próbálja Pál segíteni a gyülekezetet, hogy valóban a Szentlélek Isten uralma alatt legyen az életük. Ebben a szakaszban mondja Pál az 1 Korintus 14.3-ban, aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Azaz, az új szövetségi gyülekezetben is megvan a helye a profétai szolgálatnak, három ismérve van, épít, bátorít, vigasztal. Isten minden ajándéka jó, és építésre, a gyülekezet építésére, elsősorban a gyülekezet építésére adatott. Ez megjelenik abban, hogy a szentségét munkája gyülekezetnek, az egységét munkája gyülekezetnek, az oda szentelt életet munkája gyülekezetnek, és megtérést is segítsen, tehát olyanok felé is szolgálnak, a profétai ajándékkal rendelkezők, akik még nem ismerik az Urat, mert valami olyant nyilatkoztat ki rajtuk ezt a Szentlélek, amit csak az Isten tudhat, és szembesül azzal, aki hallja, hogy ezt csak az Isten tudhatja, senki más a Földön, mégis elhangzik nyilvánosan. Vagy akár egy személyes üzenetmegosztásban, szintén a 14. fejezetben, erről is olvasunk Pál szavaiban. A profétai megnyilatkozásnak a gyülekezetben több szintere van, több megnyilatkozási formája van. Az egyik a profétai igehirdetés. Ezzel kapcsolatosan több mindent elmondtam az előző alkalmon. Van a gyülekezetben a tanítás, a prédikálás, és mind a kettőnek lehet az evangélium hirdetés is, ugye, lehet egy más módja, formája az igehirdetésnek, és mindegyiknek lehet profétai tartalma. Profétai tartalma attól függetlenül lehet egy igehirdetésnek, hogy maga az igehirdető tisztában lenne azzal, hogy azt valakinek konkrétan mondja. Mert nem feltétlen kell hozzá profétai ajándék, hanem a Szentlélek megnyilatkozik benne profétai módon. Mindenképpen az építést, a megmentést, építést, bátorítást, vigasztalást munkálva. A bátorítás szóban benne van a jóra, a rossztól el, a jó felé terelés is. Tehát ugye nem szentimentális a Biblia, és nem csak arról van szó, hogy Hawaii Digi napfény, hanem bizony a jóra buzdításban benne van az, hogy ember térjészhez ennek rossz vége lesz. Menj arra van az élet. Ugye ez a fajta buzdítás mindenképpen egyébként magában a görög kifejezésben is benne van, mint tartalom. Nem véletlen egyébként fordítják úgy is magyar fordításokban is, hogy intés. A buzdítást egyébként intésnek is szokták fordítani. Aztán megjelenik az igéltés mellett a profétai buzdítás, bátorítás, figyelmeztetés, mert mindenképpen az építés célozza. Ezek nem ige hirdetések, hanem olyan bizonyságtételek, olyan ige megosztások, olyan meglátásoknak a megosztása egy gyülekezet istentiszteletein, egy házi csoportos közösségben, amelyek ezt munkálják. Tehát profétai megnyilatkozás nem egy klasszikus ige hirdetésben azon a különböző formáit tekintve. Fontos tehát, hogy gyülekezetben a Szentlélek által megnyilvánuljanak ezek is a gyülekezet épülésére. Aztán hadd említsem meg a profétai ének, zene és dicsőítés szolgálatát. Egyértelmű és világos, hogy a Isten népe között hiába van valakinek nagyszerű zenei tudása, ha nincs hozzá profétai ajándéka. Az az elhívás, az a felkenetés a Szentlélektől, amelytől a zene több lesz, mint zene, amelytől az ének több lesz, mint ének, akkor nem beszélhetünk dicsőítő szolgálatról, nem beszélhetünk újszövetségi szempontból, de akár ószövetségi szempontból sem dicsőítő zenei vagy dicsőítő ének szolgálatról. Viszont rendkívül fontos ez a felismerés Isten népe között, hogy nem csak éneklünk, hanem a profétai kenettel való éneknek, zenének, dicsőítésnek erőteljes hatása van. Egyszerűen megelevenít Istennek az igéjét. Közel hozza, érinthetővé teszi Jézust. Megelevenedik, mintha kilépne, itt megjelenne a názlet Jézus Krisztus közöttünk. Átéljük az ő jelenlétét. Ezért nagyon fontos, hogy ezzel az imával, ezzel a lelkülettel készüljenek a dicsőítők, és a gyülekezet is így készüljön a dicsőítésre. A dicsőítés nem 20-25 perc bevezető. A dicsőítés már az Isten tisztelet. Azt gondolom, hogy az Isten tisztelet már az is, hogy készülünk ide jönni. De minimum azzal, hogy 4 órakor eljött el 4 órát az óra, és kiáll ide valaki, így imádkozzunk, felolvas egy igét, az már teljes értékű része az Isten tiszteletnek. És nagyon fontos része eleme annak, hogy az a folyó, amiről bátorítást kaptunk, tényleg elinduljon. És tényleg menjen előre. És tényleg megérintse a szíveket. És tényleg megtörje a halott dolgokat, a száraz dolgokat, a reménytelen dolgokat, megtörje, és reményt, életet hozzon. Ehhez kell megértés, megismerés. És Pál nem véletlen, hogy beszél ezekről, és nem véletlen, hogy én is beszélek ezekről. A Bibliában több helyen látjuk, Ószövetségben és Újszövetségben is az éneknek, a dicsőítésnek a megjelenését. Tudjuk, hogy Dávid király nagyon aprólékosan és részletesen elvette az Úrtól már az Új Szövetségre nézve a dicsőítés és az imádat szolgálatát. Nem véletlen, hogy ő Jeruzsálemben fölállít egy sátrat, amit Dávid sátorának neveznek az új szövetségi szentiratokban, a 15. fejezet, Apostolcselekedetek 15. fejezetben, az ugye a Dávid sátor ott nem egy fizikai hely volt, hanem szellemi megértés volt. Hogy helyreállítom a Dávid leomlott sátorát, mondja Jakab, a Jeruzsálem gyülekezet oszlopa, mert ott az új szövetségről van szó, és Dávid az új szövetségre vonatkoztatva kapott kijelentést, és indul el egy 24 órás dicsőítő szolgálat Jeruzsálemben, az Isten szín előtt, ahol a Fridláda jelen van, de nem a Szent Sátorban. Erről korábban én már részletesebben beszéltem, de most azt gondolom a üzenethez, hogy ezt érezzük és értsük, ez mindenképpen szükséges volt, én itt elmondjak róla. Megszorítja szíveket az Isten a prófétai ének, zenés dicsőítés által. Aztán a csodatévő erők munkája. Meggyőződésem, hogy ez is egy prófétai megnyilvánulás. És rendkívül fontos, hogy gyülekezet életében a csodatévő erők is működjenek. Gyógyulásokban, jelekben, csodákban, életváltozásokban, olyan élethelyzetekben, amiben nem tud ember változás hozni, egy életben, egy lélekben. Hála az Úrnak, több ilyet láttunk. Radikális változásokat, szabadításokat az Úrtól. És azt gondolom, ez is egy prófétai megnyilatkozás, amely valamilyen módon bemutatja az Istent. Belép az Isten természetfeletti módon a természetes világ valóságába, annak törvényszerűsége fölé emelkedve. És ebben is fontos, hogy legyen az embernek egy nyitottsága, egy megértése, hogy a sablon ne zárjon börtönbe bennünket. És ugye a csodatévő erők munkájáról szintén beszél Pál apostol, és ezt is azt mondja, hogy kiben hogy munkál a Szentlélek. Nem mindenkinek egyformán adatott, hogy akár ebben az ajándékban is imádkozzon, lépjen, kimondja az Isten szavát a Szentlélektől való hit ajándékából fakadóan, amely mindig Krisztushoz köt bennünket, és mindig Krisztus és Isten cselekedetére mutat rá, és nem magára, a módszerre, ahogy azt kijelentjük. Ez mindig nagy veszély a kereszténységben, hogy például a megvallást teszik varázseszközzé. Nem a megvallás van erő, hanem a hitben. Az, hogy hiszem, hogy Isten igéje igaz. És abban van erő, hogy hiszek abban, hogy Isten igazat mond. Teljes szívvel hiszek. És néha a megvallást arra használják, hogy a hitetlenségüket gyógyítsák az emberek. A hitnek a forrása Jézus Krisztus. És a vele való közösségből jön be az ember életébe a hit, és ebből a hitből épül föl az a fajta bizalom, amivel hittel tudok kimondani dolgokat. Prófétai cselekedetek és képek szintén az Isten természet feletti megjelenései egy gyülekezet életében, amelyeket láttunk egyébként a próféták életében az Ószövetségben is. Említettem nektek Ezékielnek a gyászával kapcsolatosan, hogy Isten azt mondta, ne gyászod a feleségedet, és ez egy prófétai cselekedet volt, és egyébként pedig más prófétai cselekedeteket is olvasunk Ezékielnél. Egyik oldalon feküdj ennyi napig, a másik oldalon a másik napig. Tegyél fel egy téglát, rakj egy vasat szembe, vele egy lapátot, és mondd, hogy így támadják Jeruzsálemet, és vedd el, és írd rá a téglára, hogy Jeruzsálem, és mondd el, hogy igen, nincs erő, amely megvédeni ezt a várost. Mert Isten maga harcol ellene. Tehát vannak ezek a prófétai cselekedetek, prófétai képek. Rendkívül fontos, hogy akinek ilyen ajándéka van egy gyülekezetben, az vegye el az Úrtól azokat a kijelentéseket, álmokat, képeket. Az előző istentisztelet után, amikor én beszéltem ugye erről a helyi gyüleket fontosságáról, és azt, hogy mindenkinek megvan a helye az Úrtól, oda jött hozzám valaki. Nem állt ki bizonyságot tenni, azt mondta, képzeld el, volt egy álmom az elmúlt héten. Azt álmodtam, hogy egy gyülekezetnek, egy gyülekezeti teremben vagyok, egy előterében, és rogyásig megrakott, ételen megrakott, finom ételekkel megrakott asztalok voltak. És ott ettek azok, akik oda tartoztak a gyülekezetbe. Én bementem oda, és nem adtak evőeszközt. És így elcsodálkoztam, hogy miért nem. És megértettem azt, mondja, hogy akkor értettem az Isten tiszteletem, vagy korábban nem tudom, hogy én nem oda tartozom. Nem rossz az étel, csak az nem nekem van készítve. Mert annak a gyülekezetnek készítette az Isten. És meggyőződésem, hogy nem véletlen vagy ott, ahol vagy, nem véletlen helyzet Isten oda, ahol helyez. És ezért rendkívül fontos, hogy megértse mindenki, hogy melyik az Úrtól rendelt helye, melyik gyüleket az, mert hiszem azt, és hadd erősítsem meg a profita ajándék kapcsán, hogy az Úrnak gondja van arra, ha helyén vannak ugye az ajándékok is, és mindenki teszi a dolgát, hogy mindent kirendeljen, ami szükséges ahhoz, hogy mi követni tudjuk Jézus Krisztust, és eljussunk egészen a legfontosabb célba, a mennyországba. Tehát beszélünk prófétai cselekedetek, képek megosztása. Nekem például ez az álom, amit ez a testvér megosztott, engem erősített. Ez az álom, amit ő kapott, és kapott hozzá, hogy az igehirdetésben, vagy előtte megértés, azt nem tudom, de mindenképpen kapcsolódott ahhoz, amiről szólt az Úr azon a vasárnapon a gyülekezetben. A prófétai képek, cselekedetek szintén azért aratnak, hogy az embert kimozdítsák a kerékvágásból. Egyszer hallottam egy ígéretést, amely erről szólt, hogy a kerékvágás, ez volt a témája. És igazán az ígéretű azt mondta, hogy próbáltatok-e már egy autót kikormányozni egy mély vágásban, hogy belement a kerék. És erről beszélt, hogy borzasztó nehéz. És ilyen a mi életünk is. Amikor már beállnak dolgok az életünkben, megy egyik nap a másikra, megvannak a rutinjaink, Isten, ima, munka, kaja, stb. Mennek a dolgok, a gyerek, és akkor szépen beállnak a dolgok. Ez nem feltétlen rossz, mert azt szoktam mondani, ez egy megértés megint, hogy ahol mindig minden változik, ott nem lehet növekedni. Az bizonytalan légkör. Az nem lehet. De ha mindig minden ugyanaz, abban meg bele lehet szokni. És már elfelejt az ember, hogy akkor most miért is csinálom ezt? Ja, 3-kor indulni kell, miért? Mert 4-kor kezdődik a gyüli. Miért indulok-e 3-kor? Miért megyek gyülibe? Miért szolgálom az Urat? Miért ebbe a gyülekezetbe járok? Miért megyek, vagy miért nem megyek? Mondjuk, ugye mondtam házi csoportod is, és ebben is azt mondom, hogy elmondtam, a szívbeli megértés a kérdés. Csak hogy az Isten mennyire kegyelmes, megkeresett a hétem. Ugye tudjátok azt, hogy aki igét hirdet, azt megkeres az Isten, előtte, vagy utána biztos. 2 hosszú utam is volt a munkámmal kapcsolatosan az elmúlt héten, Dunántúra kellett mennem, egész nap autóztam, meg dolgoztam, tehát jó fáradt voltam, csütörtökre is esett egy ilyen nap, és jöttem hazafele, és már nagyon fáradt voltam. És akkor a gondolat. Mindenki megértheti, hogy most nem megyek házi csoportra. Ugye meglátogatok most minden héten egy házi csoportot, most éppen a Szentesetén egyik csoportjában voltam csütörtökön. Hát mindenki megértheti, hogy hazamegyek aludni. Ez az első gondolat. De ez rövid, tehát néhány másodpercet lezajlódott, még lehet annyi se kellett. Következő gondolat. Tehát én vagyok a lelkipásztor, most prédikáltam arról, hogy hát is csoportba kell járni, és az milyen jó dolog. Elmegyek. A második fázis a kötelesség tudat. Még mindig nem érkeztem meg. És a harmadik fázis volt az igazi, hogy miért is megyek el, ha megyek. Most jó, ha én kötelesség tudatból elmegyek házi csoportba, és még magammal megterhelem szegényeket, azokat is, hogy hova megyek. Még ott is kolonc leszek a nyakukon. Nem, azért megyek, mert jó. Mert az úton rendben dolog, és képzeljétek el, hogy ez néhány másodperc villanás, az embernek vannak bolond gondolatai, igaz? De vannak jók is. Csak ki kell válogatni. De ez inkább ez a nehezebb. A válogatás néha. És úgy betöltött az Úrnak az ereje, mikor az Isten akaratával egyező gondolatot engedtem erőlkodni bennem, fizikailag is megerősített, lelkemben erőt adott, erőt öntött, és azt mondom, hogy nagyon jó alkalmunk volt. Még utána az utolsó dal az már plusz volt, hogy a kislányot kezdte ott énekelni az egyik dicsőítés, és amikor rákezdtünk ott énekelni, még otthon este is még az a dal volt bennem, nem mintha csak az lett volna jó a csoportban, mert tényleg azt gondolom, hogy egy őszinte áldott találkozásunk volt az Úrral és egymással. Szóval, hogy mennyire úgy van az, hogy az Isten megkeres bennünket, és lényeges, hogy ne a rutin uralkodjon el bennünk, hanem tudjuk, szívbeli meggyőződésünk legyen. Ha valamit teszünk, azt miért tesszük? És higgyétek el, tényleg nincs semmi értelme, ha félsz attól, azért nem is mondom meg, hogy megyek valamelyik házi csoportba. Tehát azért menne valaki házi csoportba, mert jön a lelkipásztor, és szúrdó szemmel fog nézni, mert nincs, nem vagyok ott, az nagyon nagy baj. Az borzasztó rossz dolog lenne. Vagy félsz tőlem. Vagy a házi csoport vezetőtől. Azért visznek SMS, hogy nem mégy. Vagy azért mégy. Értitek, ez olyan rossz. Ennek nincsen semmi köze a Szentlélekhez, az Úr Jézus tanításához, az új szövetségi szentéletokhoz, és ahhoz a szabadsághoz, amely az evangélium szabadság az ember életében. Semmi köze nincs hozzá. Igaz? Azért szólok a házi csoport vezetőmnek, hogyha nem tudok elmenni, mert tisztelem őt, mint testvéremet és vezetőmet. Becsülöm. És a többieket is becsülöm. Azért szólok. Nem azért, mert megharagszik, hanem mert van bennem tisztelet. És ez a tisztelet megértésből fakad. És tudom, ha Isten tisztelő ember vagyok, akkor tisztelem a testvéreimet is, mert a többi kamu az egész. Ha nem tudlak tisztelni téged, akit látok, és szeretni téged, akit látok, akkor hogyan tisztelném én az Istent? Ez mind duma. Mellébeszélés. Vagy valami olyan, amit nem jól értek, vagy valamikor értettem, de már most nem értem jól. Mint hogy bennem is ez így, ez a pingpongozás, ugye az egy lelkemben, elmémben is megtörtént. Természetesen a prófétai szó, a prófétai cselekedet, és minden egyéb dolog, még a csodák is, olyanok, amelyekkel kapcsolatosan nekünk megvizsgálási felelősségünk van. Tehát attól, hogy csoda történik, még nem biztos, hogy az Istentől van. Erre vonatkozóan is nagyon egyértelmű tanítást látunk, hogyha valaki ezt nem tudja elfogni tőlem, olvassa a Jelenések könyvét. És akkor ott aztán látja, hogy milyen jelek és csodák lesznek az ördögtől. Tehát a megvizsgálás felelőssége az minden egyébként igehirdetéssel, profétai megnyilvánulással kapcsolatosan, személyes életünkben és a gyülekezetben, és ezért megint fontos a gyülekezetet látni, amit a Szentlélek hozott létre, a presbiterek vezetőknek elsősorban felelőssége az, hogy a tanítás tisztaságára vigyázzanak a gyülekezet életében, és erre hívják fel a figyelmét Isten népének. Nyilván megint nem tudunk GPS nyomkövetőt tenni senkire, hogy mit hallgat, mit néz, mit olvas. Ez nem jelenti azt, hogy valaki hallgatni is fog a figyelmeztetésre, mert ez nem kényszer. Ez a figyelmeztetés egy lehetőség arra, hogy okuljunk belőle. Láttuk Ezékielnél, vagy a Timóteushoz itt levélben is ezt a fajta őrállói felelősséget, és annak a felelősségét, aki veszi az igét, hallja az igét. Annak is van egy felelőssége. Tehát vizsgáljuk meg. De ne vessük meg a lélek munkáját, a lélek ajándékait és azok megnyilvánulásait, és senkiben ne oltsuk meg a Szent Lelket, még a hibázik is. A Tesszalonikai levélben Pál apostol azt mondja az 1 Tesszalonika 5.19-től, a lelket a nagybetűvel van, tehát a Szent Lélekre vonatkozó kijelentés ez, ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától, pedig tartózkodjatok. De ugye ne csak ezt a tartózkodást ragadja meg a szívünk, mert ez a biztonságos, hanem ne oltsuk meg a lelket, ne vessük meg a profétálást, hanem értékeljük, és vizsgáljuk meg a Szentlélek az ige által, és nyilván, ahogy elmondtam a gyülekezetben, megvannak azok, akiknek ajándékot, elhívást, érettséget adott már az Úr, eljutottak érettségre, akiknek van felelőssége ezzel kapcsolatosan a gyülekezet védelme érdekében. A profécia megvizsgálásának szempontjai kevés kiegészítéssel, korábban már erről én beszéltem, de mindenképpen el kellene hangoznom most is. Először is a profétálás, a profécia, láttátok, különböző megnyilkozási formáiról beszéltünk, mindegyikre igaz ez, hogy hiteles-e a személy, aki profétál. Még nem az a kérdés, hogy mit mondott, hanem a személy. Emlékezzetek rá, hogy Ezékielnél, de nézzétek meg a többi profétánál is az Ószövetségben, az Új Szövetségben említett profétáknál is. A proféta nem ebben a pozícióban van. A proféta abban a pozícióban van, hogy ott van melletted. Ismered. Tudod kicsoda? Ismered az életét, vagy ismerheted, ha akarod? Nincs rejtve semmi. Tehát az élete, az életvitele, hiteles ember. Ez első dolog, amely a megvizsgálás szempontja. Még nem is mondott semmit. Még nem is tartunk ott, hogy mit mondott, vagy mit csinált. Hiteles emberről van ez szó. Mert csak tiszta forrásból jött tiszta üzenet. Tiszta ajándék, tiszta dicsőítés. Értitek? Csak tiszta forrás. Másból piszkos jön, szennyes jön, és azt megiszod, akkor az rossz. Még beteg is teszi az embert. Aztán nem véletlenül írja még mindig a proféta személyével kapcsolatosan Pál apostol Timóteusnak, hogy legyen gondod önmagadra, ezt olvastuk, és a tanításra. Na nézzük meg ezt a legyen gondod önmagadra részt. Az önmagára való gondviselés azt jelenti, így is kifejtetjük, hogy tartsd meg, urald, tartsd kordában, ügyelj, figyelj oda rá, vedd észre a saját magad reakcióit. Testi reakció, lelki reakciók lehetnek, a testünk jelez. És a lelkünk is jelez, hogy mire kell odafigyelni. Időz, tehát fordíts időt önmagadra, amikor tartózkodsz mástól. Csak azt tud adni másoknak, aki időt tud fordítani a saját lelkére, életére, szellemére. Soha ne felejtjük el, hogy a testünk, lelkünk és szellemünk karbantartásáért felelősek vagyunk. Hogy milyen állapotban vagyunk, és az ember a test, lélek és szellem egésze. Megdöbbentő talán, hogy maga János apostol a harmadik levelében ezt írja. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges legyél, vagy légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. És ugye itt szellemi beállítottságok keresztények azt mondják, hát biztos a pneuma van, a szellem. Hát az csak az lehet, hogy a szellem határozza meg, hogy milyen állapotban van. Nem. Itt a psziché van. Hadd mondjam nektek, kedveseim, egy tompa, megkeseredett lelkű ember hogy tudna bátorítani? Ki tudna örömre buzdítani? Hogy egyáltalán mit tudna csinálni más életében jót? Ha saját életre le van zsigerelve, ki van fosztva, és állandóan úgy érzi, hogy neki nem hogy töblete nincs, hanem mindig hiánya van. Hát hogy tudna szolgálni? Bármilyen ajándéka is legyen az embernek, ezért mondja Pál Timóteusnak, ember, uralkodj rajta, tarts féken a testedet, a lelkedet és a gondolataidat, és fordíts időt arra, hogy karban tartsd a lelkedet. Emlékeztek, mondtam már, talán Müller György, de már most egyszer utána nézek, mert olvastam, mondta azt, hogy a legnagyobb kihívás, hogy reggel, mielőtt elkezdem a munkát, a lelkemet az öröm állapotába segítsen. Pánál, vagy Dávidnál olvasunk ilyen zsoltárt, hogy profétálok, prédikálok a lelkemnek, így mondja, kelj fel lelkem, dicsőítsd az Urat. Szükség van rá, hogy az ember a saját lelkében jól legyen, megtalálja azokat a felüdülési pontokat, amikor a testében meg tud pihenni. Ez jó dolog tőlem, halljátok mi? Prédikál magának is a pásztor, halleluja. A lelkében fel tud üdülni, és a szellemében is jó dolga lesz, mert egészek vagyunk. És mi nem vagyunk gnosztikusok, akik különválasztják a testüket, meg a lelküket, mert ez a bűnös test, ez mind a világhoz tartozik. Ó, a szellemünk, a szárnyal, tele van Szentlélekkel. Csak két életnek egymáshoz semmi köze. Hát ugye ez gáz. Ez gáz. Megvan az ideje a gyásznak, megvan az ideje a táncnak, azaz az örömnek. Át kell élni a dolgokat, és tudomásul kell venni az életünk bizonyos szakaszaiban, szembenézni a terhekkel, megküzdeni velük, nem félretenni, nem tudomást venni róla, ez nem szellemi. A szellemi ember, egy élet felnőtt ember, szembe tud nézni a dolgaival, ha nem tud megküzdeni egyedül vele, akkor kér segítséget, de miután mérlegelte, hogy tényleg nem az ő dolga-e? Értem, most jöhet hozzám a gyerekem, hogy matekból szeretne egy jó dolgozatot írni. Én tudok neki segíteni, a dolgát neki kell megírni. Hát be nem mehetek helyett, hogy megírjam. Feltűnne. Mert lányai vannak. Oké, tehát tompa híget, örömtelen lélekkel, hogyan lehetne bárkit is buzdítani, vagy bátorítani? Ezt tudja az Úr is, és vegyük János apostol tanácsát. Legyen jó dolga a lelkednek, hogy a testednek is jó dolga legyen. Mert igenis a lélek, és mondom, nem szellemről beszélek, lélekről, a lélek állapota, kihatása van a közérzetre, a vérnyomásra, a szívre, az idegrendszerre, mindenre. Tehát itt még csak a személyről beszéltünk a hitelességnél, és láttátok, mennyi minden van, amit eddig el sem mondtam, de benne van a Bibliában. És mennyi minden van még a Bibliában, ami nekem még eszembe se jutott, még én se találtam föl, vagy találtam meg, vagy lettem meg már megtaláltad, én meg nem. De én azzal is. Az üzenet megosztó, tehát aki megosztja a prófétai üzenetet bármilyen formáját, és a megosztásnak a lelkülete Krisztusi. Nem szabad elfogadni olyan prófétai megnyilvánulást, ahol egy nem krisztusi lelkület jelenik meg benne. Beszélni a dominanciáról, flegmaságról, kötekedéstől, kioktatásról, ami nem krisztusi lelkület, nem a szelíd, az alázatos, az építeni akar a másikat tisztelő megnyilvánulás, ugye? Ami krisztusi lelkület. Tehát nem a krisztusi lelkületű a személy, aki megoszt bármit, vagy ahogy megosztja, sztornó. Dob ki a kukába, mert ez piszkos edény, Azzal nem kell foglalkozni. Inkább imádkozz érte, hogy megtérjen. Mondja, jó, van üzeneted? Jó, nekem van üzenetem neked. Nagyon szeretlek, testvérem. De ez a lelkület, ahogy te ezt nekem elmondtad, ne haragudj, ez. Ez melyik Jézus? Mert akit én ismerek, az nem ilyen. Imádkozzunk azért, hogy ha az Úrtól kaptál egy elhívást, akkor tudj abban úgy járni, hogy ez áldást hozzon azokra, akik hallgatják. Vagy részesei. És a harmadik dolog, azon átment ugye megvizsgálás szűrőjén, az, hogy biblikus-e. A biblikusságot pedig a teljes írás fényében értjük. Nem fogsz tudni megvizsgálni üzeneteket, igehirdetéseket, ha nem ismered a Bibliát. A Bibliát ismerni pedig hogy lehet? Ha olvasod. Csak nektek mondom el. Ezt a teológiás ezt tudják. Csak így tudják. Nyilván nem csak butaság. Ez óriási felfedezés. Sőt, többet mondok. Nem elég a Bibliát olvasni, oda kell eljutni, a Biblia olvasson minket. A Biblia olvasson minket. Mert ha mi olvassuk a Bibliát, akkor információhoz jutunk. Ha a Biblia olvas bennünket, akkor pedig Isten ismerete jutunk. Meg, ami rendkívül fontos megint ahhoz, hogy lelkünkben egészségesek legyünk, önismerete jutunk. Mert a legjobb tükör a Szentírás. A Biblia. Ha tényleg azzal az alázattal, imádkozó lelkülettel nyitjuk ki. Mert egy-egy történetből, én ugye Ezékiát olvasom most, nem véletlenül, de nagyon megrázó egyébként Ezékiel könyve. Tehát főleg az első részek, egészen ugye a 24. részig, a Jeruzsálem pusztulásáig, egy nagyon megrázó könyv, de elgondolkodtat. Isten félelmet munkál az ember életében, amire azt gondolom a mai szabadelvű világban nagy szükségünk van, hogy úton maradjon, úton tartson bennünket. No, hát még egy gondolatsor, amelybe belekezdünk, és akkor ezzel fejezem be ma, mert szerintem elég lesz. Elég lesz, hogyha tényleg úgy vesszük az igehirdetést, ahogy arról legutóbb is beszéltünk, hogy hogyan gondolkodik Isten az igehirdetésről. Nem egy a sok közül, hanem az Isten szava az életünkben. Az alázatos szív életet hozó reakciója. Erről szeretnék kicsit együtt gondolkodni veletek. Tehát amikor hallgatjuk, hogyan fogadjuk az Isten szavát, amikor elküldi Isten az ő szolgáin keresztül. Jó, egy proféta által Isten bemutatja nekünk a megmenekülést eredményező szívbéli és az örökké való életre vezető utat. Most éppen néztük, a nemzetközileg sok gyülekezetben nők imádkoznak ennek az igének kapcsán. Nagyon érdekes a gondolatsor, ami ott a női ima jegyzékben benne van. Feleségemnél van szerintem. Nincs, akkor majd lesz nála, hogyha elkéritek. Azt mondja Jóel a 2.13-ban, szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő. Türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Érzitek benne igaz a szeretetet. Tehát, hogy mennyire, nyilván Jóel is így gondolkodott a saját népéről, szeretettel volt, és mondtam, ugye, hogy a proféta igaz lelkülettel, szeretettel van azokkal, akik felé szolgál, élet és sors közösségben van velük. Tehát nem csak beugrott, egy kis időt töltött velük, aztán sütj már megy is, hanem része a közösségnek. Na nézzük, mit is jelentenek tehát ezek a szavak? Amikor Isten igéje szerint intelek bennünket, ez okozhat megütközést. Érzelmi reakciókat is, igaz? Egy jó igehirdetés is jó prédikált a testvér. Jó érzéseket keltett bennünk. Vagy rosszakat, vagy felkavar bennünket. Ilyen is lehet, igaz? Hogy fölkavar. Csak hadd mondjam, hogy ez vajmi kevés. Ez nagyon kevés. Hogy jó prédikált a testvér. Szentlélek, úgy a Szentlélek, így, de milyen, semmi értelme nincs, ha nem történik az életünknek igazítása ahhoz, a Szentlélek által, amit mondott az Úr. Elment egy nap, néhány óra, tök feleslegesen. Teljesen felesleges volt. Részvenni is. A felszínt érintette csupán a kiküldött szó. Valódi változás nem hozott. Amikor találkozunk az Istennel úgy igazán, és közösségben vagyunk vele, és befogadjuk az ő szavát alázatos lélekkel, ahogy mondja Joel, hogy ne a ruhátokat, ne a cirkuszt csináljátok. Ugye tudjátok, a zsidóknál ez a ruha megszagatása, ez a bűnbánatnak a szimbolikus megjelenése volt, mikor szétszakították a mellükön a ruhát, és verték a mellüket. Ez teátrális volt. Egyébként akkor, most nem mondom, hogy valaki cibálná az ingét, akkor nem néznék, hogy... De akkor ugye nem ezt jelentette. Akkor azt jelentette, hogy én mélységesen bánkódom. De ez csak ennyi. Most lehet úgy imádkozni, ugye? Szól az ige, és valaki egy nagyot imádkozik. Mert tudja, hogy kell imádkozni. Milyen szavakat kell mondani? Mit ér az, ha nem a szívét érintette az Úr? És lehet két mondatot fog mondani, de azt nagyon őszintén, és azt is elcsukló hangon. Mert szólt hozzám az Úr, én az Istennel találkoztam ma. A Szent Istennel, akiről azt mondja a Biblia, ő megemésztő tűz. És oly kegyelmes volt hozzám az Isten, hogy nem hagyott engem szava nélkül. És én az Isten szavát tisztelő ember vagyok. És én olyan nép között lakom, amely tiszteli az Isten beszédét. Na ez az, amiről az írás beszél, és amilyenek sajnos nem voltak a zsidók Ezékiel korában. Ilyenkor nem pusztán érzelmi hullámok mennek át a szívünkön, hanem megérint mélységesen bennünket az Isten szava, és életünket Krisztushoz igazítja, és beindul bennünk egy változás. A kegyelmes és szerető Isten mondja erről, szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. És a felolvasott szakaszban is van két ige vers, amire fölfigyelhetünk. Az egyik a 21-es vers, a Ezékiel 3.21, azt mondja az írás, ha viszont figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzék többi az igaz, és ő nem vétkezik, akkor életben marad. Értitek? Figyelmezteted, eljutott hozzá, és megváltozik. Ez az Isten akarata, az Isten munkája. Életben marad, mert engedett a figyelmeztetésnek. És te is megmented a lelkedet, mert a te felelősséged az volt, hogy megoszd. A másik rész az, hogy elfogadják vagy nem, az már nem a te felelősséged. A te felelősséged elvedd a dalokat, készülj föl, imádkozz, és gerjessz fel az ajándékat, ami benned van. A te felelősséged az, hogy vedd el az Úrtól, imádkozz, gerjessz az ajándékat, és úgy imádkozzál. Úgy prédikáljál. Ez a te dolgod. Az, hogy ki hogyan reagál, ez már nem a tiéd. És nem is az enyém. Bár néha nehéz feldolgozni a sikert is, a kudarcot is ezen a területen. Annak, aki szolgál. Megmented lelkedet. Az igazról beszél itt Isten. Mert ugye ezt Isten mondja. A 19-es versben pedig ezt mondja az Úr. De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal bűne miatt. De te megmented a lelkedet. Megint értitek? Attól, hogy nem fogadta el, te azt, ami neked kellett tenni, jó szívvel megtetted. És ennyi. Sok bosszankodástól menekülnének meg a vezetők, ha értenék az igének ezt a nagyon világos és egyszerű kijelentését. Tehát kétféle lelkületről beszél az Úr. Az egyik az eltévedt, de jóra hajlandó lélek. Az igaz lélek. Eltévedt, vétkezett, de hajlandó a jóra. Azzal a lélekkel beszélgetsz, és azzal a lelkülettel még jön hozzá, amivel Krisztus betölti a Szentlélek által az életedet, és elviszed neki az igét. akkor ez a lelkületű ember, ha még bolondságot is csinált, megtér. Megenyül a szíve. Egyszerűen egy hullámosszra kerülünk. És azt mondod, érdemes volt vele beszélni. Lehet, hogy ötödjére beszéltem vele, de olyan lelkülete van, hogy érdemes mondani neki. Mert hajlik a jóra. Igaz a lelkülete. Még ha eltévedt is. A másik lelkület pedig egészen másmilyen. Nem hajlandó a megtérésre, megkeményedett a bűnben, szereti a bűnt, megtérni nem akar, megáltalkodott, vagy éppen önigaz lélek. Lepattan róla. Könyörögni tudunk, hogy adja meg az Úr, hogy felocsúdjon, ugye, ahogy erről beszéltünk az előző találkozáson. Salamon, amikor figyeli az életet, a Példabeszédek könyve és a Prédikátor könyve, hogy Salamon megfigyeléseit tartalmazza. Salamon nagyon sokat foglalkozott az emberrel, az emberekkel, az élettel. Ehhez kapott az Istentől rendkívüli bölcsességet és belátást. És amikor foglalkozik az emberekkel, az emberrel, megállapít valamit, ami teljesen szinkronban van Ezékiel próféta könyvének ezzel a két kijelentésével. A Példabeszédek 9:7-től olvasom. Aki meginti, azaz a megmentés szándékával, lelkületével szembesíti az igazsággal. A csúfolódót, a csúfolódó pedig kinevet, kigunyol, kicsúfol, csúfotűz, cikiz, szekál, ez a lelkület. Maga fog pironkodni, aki megfeddi a bűnöst, magát szennyezi be. Mert ugye egy nagyon erős tehel lesz rajta, mert még vissza is vágja. Még téged fog megtámadni. Még te leszel, ha nem tudom micsoda, hogy egyáltalán foglalkoztál vele. Ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged. De fedd meg a bölcset. És szeretni fog téged. Na most ugye nem tudod kiválasztani úgyse az elején. Sokszor az reakcióból derül ki, hogy kiben milyen lélek lakozik, amikor így beszélsz vele, vagy találkozol vele, vagy szembesül vele, vagy látod, hogyan viszonyul az Isten tiszteletet a gyülekezetéhez, a házi csoportjához, a vezetőihez, hogyan viszonyul. Ebből ugye sok mindent lehet látni, nem feltétlenül pontosan megítélni, mert nem vagyunk Isten, ezt ne felejtjétek el, vagy a következő alkalommal ezzel foglalkozunk még, hogy soha ne gondoljuk azt, hogy mindent tudunk valakiről. Pusztán a szemeinkkel látott, vagy az érzéseinkből leszűrt információkban, mert ez nem igaz, soha. Isten tudja egyedül, kiben mi lakozik. A szíveket senki más, csak ő ismeri. Még egy beszélgetés után sem biztos, hogy teljes mértékben meg tudjuk mondani, milyen az az ember. Sőt, biztos, hogy nem. Ez azért már most hadd mondjam, ha már nem is lesz időm ma ezzel foglalkozni, de ez fontos, hogy elhangozzon. Ha kétszer hangzik el, az se baj. Megyül a bölcs, szeretni fog téged, azt mondja. Látod a lelkületet? Ezért kielnél. Az igaz lelkület, az hálás érte, mert megértette, hogy foglalkozol vele, nem közömbös neked. Szereted őt. És nem azért beszélsz vele, hogy bánsd, hanem azért beszélsz vele, hogy a te megértésed szintjéig, amire te beláttál, és ez kell alázat a mi részünkről, vagy annak a részéről, aki szolgál a másik ember felé, segíteni akar. Törődik vele. Aki adja bölcsnek, és azt mondja, még bölcsebb lesz. Tanítsd az igaz lelkületűt. És ő hozzá fog tenni ehhez. Gyarapítani fogja a tudását. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És a Szentnek megismerése ad értelmet. Hogy tanul az igaz? Hogy ezen keresztül egyre inkább megismeri az Istent. Hozzáállása, Istenféli hozzáállás, Isten ismerete jut, és ezáltal gazdagodik Isten ismeretében, amely a Biblia szavai szerint a bölcsességnek a kezdete az Isten, az Úr félelmével együtt. Tanúságos lenne még felolvasni azokat az igéket, amelyek Cidkiáról szólnak. De majd a következő alkalmat ezzel kezdem. Most már önmérségre tartok, és itt befejezem. Csendesedjünk el, jó? Csendesedjünk el, és azt kérem tőletek, hogy ki magában egy kicsit engedje közelebb szívéhez Istennek igéjét, Istennek szavát. Tegyük mérlegre, hogy hol is tartunk ezekben, akár vezetőként, szolgálóként, megajándékozott emberként, vagy éppen olyan emberként, akit intettek, figyelmeztettek, vagy arra szorulna az életében, ugyanis gondolkodunk mi Istenről, mennyire vagyunk Isten tisztelő nép, Istenét tisztelő nép. Csak hálát tudok neked adni, Uram, hogy csütörtökön találkozhatom testvéreimmel, megáldottál ezen keresztül engem is, és reménység szerint én is tudtam áldás lenni a számukra. De ha tekintek erre a mai délutánra, estére, ezért is csak hálát tudok neked adni első pillanatától kezdve, a mostani pillanatig, és hiszen még a következő időig is, mert felettébb jó vagy hozzánk. Köszönjük ezt, Uram, neked, és mi dicsőítünk téged. Kérlek, adj erőt, adj kegyelmet nekünk, hogy életünket szavadhoz igazítva megtérjünk, amiben meg kell térni. Megerősödjünk, megbátorodjunk, amiben erre van szükségünk. És Isten és önmagunk megismerésében előrejutva alkalmasabbakká váljunk arra, hogy másoknak is segítsünk. Amen. Amen.